Tanuljuk tovább a Hagiga traktátust. Az előző alkalommal kezdtük el az első misnát tanulni, és megtanultuk azt, hogy mit jelent a traktátusnak a címe, a Hagiga, az ugye az egyik olyan áldozat, amit kell bemutatni ünnepnapon. Két áldozatról beszéltünk, és két áldozatról beszél a misna, amit ünnepnapon kell egy egyénnek bemutatni, aki fölmegy ugye a szentélybe, mert három zarándok ünnep van, és a három zarándok ünnepen, hát ahogy a nevében is benne van, fölzarándokolnak a szentélybe, és ott bemutatják ezeket az áldozatokat, de van még egy harmadik is, amit mond a Gemara, úgyhogy akkor azt is elmondanám most. Az a közös ebben a három áldozatban, hogy mind a három áldozat az valamilyen tevékenységhez kapcsolódik. Az első ugye az a reiá megjelenés, ugye az a tevékenység, hogy meg kell jelenni. Ott kell lenni a szentélyben, és azt mondja a Tóra, hogy jelenjen meg. Azt láttuk a múlt alkalommal, a Tóra írja, jelenjen meg mindenki, minden férfi a szentélyben az ünnepnapon. És a megjelenéshez kapcsolódó áldozat az ez, és akkor mondtuk, hogy ne jelenjen meg üres kézzel, akkor ugye a múltkor mondtam, hogy azt nem találtam hirtelen, hogy hol van a Tórában, azóta megkerestem, megtaláltam egy olyan helyen, ahol amit nem is néztünk eddig, az az ötödik könyvben van, a röjéheti szakasz végén, ott ez az utolsó mondat szinte, hogy ne jelenjen meg üres kézzel, aki megjelenik a szentélyben. Szóval az első áldozat a megjelenési áldozat, erről elmondtuk, hogy ez a olá, ez teljesen elég áldozat, elégő áldozat, ebből nem ez semmit az ember, ezt az egész, ez kvázi megy az örökkévalónak. A másik áldozat, ami a traktátus a címét kapja, ez a Hagiga áldozat. A Hagiga ugye a nevében benne a Hag, ünnepszó, azt az ünneplés, az ünneplésnek a kifejezése, úgy fejezzük ki az ünneplést, hogy ünnepélyesen hozunk egy áldozatot, és mi is eszünk belőle. Szóval ez selámim. A selámim az egy olyan áldozat, amiből az ember is eszik. És ez van egy harmadik áldozat, ami szintén ilyen selámim. Az a szimhe, az öröm áldozata. Örülni is kell az ünnepen. És ez a harmadik olyan tevékenység, amihez kapcsolódik egy áldozat. Összefoglalva, tehát reiá, hagiga, szimha, meglátás, vagyis hát megjelenés, ünneplés és öröm. Erről szólt a misna, volt benne Bét Semaj, Bét Hillel vita, és amit elkezd a Gemara boncolgatni mostan, az a következő téma. Kik azok, akik mentesek? Kik azok, akiknek nem kell ezt az áldozatot bemutatniuk? Különféle olyanokat mondtunk, akiknek mindenféle mentességük van, mondjuk süket, vak, nem tud járni, túl idős, túl fiatal, stb. És ezek azok, akiknek biztos nem kell. Elkezdtük nézni ezek azokat is, akik kérdésesek. Annak kapcsán kezdtük el nézni, és akkor most már belenézünk a Gemarának a szövegébe. Úgy kezdik a Gemara, azt mondja, Hakol, le atuyé máj. Az mit jelent Hakol? Mindenki, le atuyé, hozzátenni máj mit. Mindenki hozzátenni mit, az mit jelent? Azt jelenti, a misna szövegében, amikor volt itt, hogy hakol, az volt ugye a misnának az első szava, hakol hajavim bareie. Mindenki köteles a reiára. Huc, me, keresot rekatá. És jön a hosszú lista, hogy kik azok, akik mégse kötelesek. Akkor fölmerül a kérdés, minek mondani, hogy mindenki? Azért, mert ez valamit jön nekünk pluszba tanítani. Hogy nem csak azok, akiket itt felsorol, nem csak azok a kivételek, hanem még van egy különleges csoport, amelyiket itt nem sorolt fel a misna, és azoknak is köteles, ők is kötelesek hozni ezt az áldozatot. Kik között kutakodjunk, hogy kik lehetnek jelöltek erre, ugye ezeket a kivételes csoportoknak a kicsit enyhített változatát fogja mondani. Lelövöm egy picit előre a poént. Azt fogja mondani, hogy mondjuk aki süket, az nem. Mondjuk aki vak, az nem. De mi van azzal, aki csak egyik szemére vak? Vagy mondjuk sánta, az nem. De mi van, hogy mondjuk egyik lábára sánta? Szóval az ilyen szürke területek, se nem fekete, se nem fehér területeket kezdi el mondani, hogy talán ez a hakol, ez jön nekünk ezt tanítani, hogy még ő is köteles. Következő javaslatok. Láttunk a múltkor már egy javaslatot. Ha kollátója máj, látója mihez, hecio evedve, hecio benchorin. A félig szolga, félig szabad ember volt az első javaslat. Ugye mondtuk, hogy aki szolga, az biztos mentes, aki szabad, az biztos köteles. Akkor mi az, aki félig szolga, félig szabad, az köteles vagy mentes? Azt mondja, ha kol, mindenki köteles, ezt tanítja nekünk, hogy akkor aki félig szolga, félig szabad, az is köteles. Azt mondja, ez nagyon jó. Ule Ravina, de mi van Ravinával? De már ő azt mondta, mi se hecio evedő, hecio benchorin, patur min hareie. Aki félig szolga, félig szabad, az patur, az mentes a rejjától. Nem kell bemutatnia. Ha kollátú élemáj. Akkor a Ravinának mi a véleménye? Akkor mindenki mást megválaszoltunk, csak a Ravinát nem. Hogy mindenki más mondhatná azt, hogy egy félig szolga, félig szabad. Ravina mit mond erre? Azt mondja le, atué, higér. Bajom rison, venit pasét bajom séni. Azt mondja, első nap sánta, és a második nap meggyógyult. A higér volt ugye a sánta, Jomrison első nap, nitpasét, meggyógyult bajomséni. Meggyógyult második nap. Egyébként ez nagyon érdekes, hogy ha belegondolunk, ugye, mit tehet egy ember, aki második nap meggyógyul? Bemutathat ő egy áldozatot? A válasz az, hogy igen. Egy nagyon híres dolog itt a Hagigánál, hogy ez különleges ez az áldozat annyiban, hogy van egy ilyen pótlása. Úgy hívják, hogy taslumin. Hogyha valaki elmulasztja első nap bemutatni az áldozatot, akkor bemutathatja egész hét napon keresztül. És itt aki sánta volt első nap, és meggyógyult második nap, ugye itten mi a probléma ezzel? Hát az, hogy most akkor köteles vagy nem köteles? Oké, hát miért ne köteles? Miért ne tudnál bemutatni az áldozatot? Most már nem sánta. Azt mondja, igen, igen. De, aha, igen, hogy pont ezt tanítja nekünk a hákol, hogy mégiscsak annak ellenére, hogy igen, szóval első nap ő nem volt köteles. Akkor mit akar pótolni a második nap? Első nap sánta volt, első nap mentes volt. Akkor mit akar pótolni a második nap? Ezért ön is mondja, hogy hákol, mindenki. Mi az mindenki? Mindenki, azaz még az is, aki sánta volt. Első nap és második nap meggyógyult. Hát azt mondja, ez nem ilyen egyszerű ez a történet. Ugyanis két vélemény van a taslumin ügyében. Egy híres amorita vita. Azt mondja. Hanéha lemande amár kulán taslumin zelaze. El a lemande amár kulán taslumin derison. Hakol leatué máj. Ez egy talmudi struktúra, ezt meg lehet tanulni, ez ismétlődik. Hanéha lemande amár. El a lemande amár. Ugye a lemande amár az annak, aki azt mondja, hogy. Annak, aki azon a véleményen van, hogy. Hanéha kellemes. Jó, helyes, megnyugtató a válasz. Jó ez a válasz, amit te mondtál, hogy legyen a hakol, hogy mondja, hogy még az is köteles a rejjára, aki első nap volt sánta, és második nap meggyógyult. Az jó, azt szerint a vélemény szerint, aki azt mondja, hogy kulán taslumin zelaze, viszont aki azt mondja, hogy kulán taslumin derison, annak nem jó. Ela le mande amar. Ela viszont. Akkor most megmondom, mi a két vélemény. Egyik vélemény kulán taslumin zelaze, második vélemény kulán taslumin derison. Egyik vélemény szerint az a kérdés, hogy melyik napot pótoljuk. Az első nap kell bemutatni az áldozatot normális körülmények között. Akkor az egyik vélemény azt mondja, ez a kulán taslumin derison, ez azt mondja, ezzel kezdem, bocsánat, ez talán könnyebben érthető, hogy az első nap kellett volna bemutatni az áldozatot, és a 2, 3, 4, 5, 6, 7 napokon az első napot lehet pótolni. Aha, tehát hogyha első nap ő sánta volt, és második napra meggyógyult, akkor az azt jelenti, hogy semmi sincsen. Első nap sánta volt, nem volt köteles, és második nap ugye az első nap pótlása van, harmadik nap első nap pótlása van, és végig az első nap pótlása van, és az első napon olyan sánta volt, tehát nincs mit pótolnia, tehát 7 napon keresztül nem fog semmilyen áldozatot bemutatni, annak ellenére, hogy már 2-től 7. napig ő neki gyönyörű a lába. Oké? A másik vélemény azt mondja, kulán táslumin zelaze. Mindegyik táslumin az egyik a másikhoz. Mi az egyik a másikhoz? Ez ahhoz, szó szerint a ze azt jelenti, hogy ez. Mi az, hogy egyik a másikhoz? Azt mondja, egyik a másikhoz azt jelenti, első napon. Másik napon mondjuk az elsőt, harmadik napon a másodikat, negyediken a harmadikat, és így tovább. Tehát, első nap sánta volt, második nap meggyógyult, akkor második nap kvázi ráesett az új kötelezettség hozni ezt az áldozatot, és a harmadik nap bepótolhatja azt, amit a második nap nem hozott. Aha. Érdekes dolog. Ezt nem mondja a Gemara, de ha jól értem, amit most mond, akkor arról van szó, hogy akkor ez azt jelenti, hogy hiába gyógyul meg a második napra, az áldozatot igazából csak a harmadik napon mutathatja be. Hiszen a második nap az elsőt pótoljuk. Na jó, ez már részletkérdés. Az egyszerű szöveg jelentését azt értjük, az arról szól, hogy volt ez a sánta ember első nap, második napra meggyógyult, és két vélemény van, az egyik szerint ilyen láncba vannak kötve a napok, mindegyik a szomszédját azt pótolni képes, a másik vélemény szerint nem, hanem mindegyik csak az első napot képes pótolni, és akkor ez a két vélemény között egy úgynevezett nafkamina, egy gyakorlati különbség, hogy egy ilyen ember, aki első nap volt sánta, és másik nap meggyógyult, az egyik vélemény szerint az teljesen mentes, és nem élhet a táslumínnal a pótlási lehetőséggel. Oké, akkor hol tartunk? Nem tudjuk, mit jelent a hakol, nem tudjuk, mi a hakol, kit akar ez a hakol sokasítani. Egyébként zárója bejegyzek meg egy kérdést házi feladatnak, hogy az szerint a vélemény szerint, aki szerint jól jön ki a dróse, hogy hakol, az a sánta, aki meggyógyult. Ő azt mondja, hogy oké, első nap sánta volt, mentes volt. Második nap, az első napnak van a pótlása, oké, az semmi se. Viszont köteles lett, aha, lehet, hogy akkor köteles lesz, akkor egyből mutathatná be, mindegy. De harmadik nap már tuti biztos, hogy mutathatja be, mert akkor a második napot pótolt, és második nap már semmi baja nem volt az illetőnek. No, akkor a kérdésem a következő. Első nap, várjunk csak, na most. Belezavarodtam, elfelejtettem egy picit a kérdést, hogy... ja igen, hogy akkor miért kell a hakol? Miért kell a hakol? Akkor ez logikus. Akkor mit tanít a hakol? Talán pont azt tanítja a hakol, hogy nekik igazuk van. Jó. Szóval a hakol, akkor hogyha ők ezt tényleg így gondolják, hogy egyik nap a másik nap a tásluménye van, akkor nem is kell nekünk a misna, hogy mondja külön, hogy hakol, hogy mindenki köteles, nem kell semmi sokasítás, nem kell senkit plusz mondani, hiszen automatikus, hogy köteles mutatni ezt az áldozatot, hogyha ezt valóban így gondoljuk. Jó, ez házi feladat. Azt mondja. Ez volt tehát a második javaslat. Első javaslat volt, legyen a félig szolga, félig szabad. Második javaslat, első nap sánta, második nap meggyógyult. Harmadik javaslat, szuma. Látujé, szuma be ahát me enav. Egyik szemére vak. Azt mondja, erre is van egy ellenvélemény. Ude Loki Haitana, ő nem úgy tartja, mint az a tana, és nem úgy, mint az a tana, háj, az, mint az arámjul, tana, az a tanaita, bölcs, de tánja, mert van egy brájtánk, Johanan ben de Havaj, ez a neve ennek a tanaitának, Omer, ő azt mondja, Misum Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda revében. Suma be ahat me enav patur mina reiya, az egyik szemére vak, akkor mentes a reiyától. Ugye az, hogyha mindkét szemére vak, az volt a misnában. Azt mondta, hogy majd azt tanulni fogjuk később, hogy honnan tanuljuk, hogy ha két szemére vak, akkor mentes. Most furcsa módon előbb tanuljuk meg azt, hogy ha csak egyik szemére vak, akkor miért mentes. Azt mondja, szumabert nagyon párodban, és nem már, jira-e. Azt mondja, ahogyan a Tórában ez írva van, hogy jirá-e, hogy jelenjen meg, azt úgy is lehet olvasni, hogy jir-e, lásson. Azt mondja, látszódjon. A jirá-e az azt jelenti, hogy jelenjen meg.
De szó szerint az egy passzív alakja a látni igének, magyarul azt úgy mondják, hogy látszódjon. Hogyan látszódik? Úgy látszódik, hogy a örökkévaló látja őt. Lásson. Hogyan lát? Azt mondja Rási egy nagyon szép dolgot, hogy ő is látja az örökkévalót ottan az ünnepnapon. Akkor azt mondja, az örökkévaló az ugye teljes, tehát az örökkévaló őt két szemmel látja, akkor ahogyan az örökkévaló őt látja két szemmel, ugyanúgy ő is, neki is két szemmel kell látnia az örökkévalót. Ha ez nem teljesül, akkor mentes ez alól. Ez röviden összefoglalva az ő magyarázata, nézzük meg most részletesen. Kederekse balirot, kákba leraot. Azon a módon. A derek azt jelenti, hogy út. De azt is jelenti, hogy mód. Sebba, ahogyan jön. Lirot, nézni. Kákba leraot. Úgy jön látszódni. Ahogyan jön látni, úgy jön látszódni. Malirot bisté en áv. Ahogyan lát két szemmel. Áv leraot bisté en áv. Ugyanúgy látszódik két szemmel. Oké? Talán egy picit érthetőbbé teszi ezt a szöveget itten a Rási, belenézünk, jó? Jira-e, jire. Jira-e, köszíve, karinán jira-e. Az van írva, hogy jira-e, akkor már úgy lenne a jó, hogyha már megnéznénk magát az eredeti mondatot is, az pedig itt a szélére kiszokott lenni gyűjtve. Nem tudom, mennyire jól látszódik. Ráközelítünk. Azt mondja. Igen, ez most így nem sikerült. Akkor... Na. Próbálom a lehető legjobban mutatni. Tehát akkor olvasom. Salos pe'amim basana, jira e kol zehurha. Három alkalommal egy évben jelenjen meg, látszódjon minden férfid. Elpneha adon asem. Az Úr az örökké való előtt. Oké, akkor most vissza. Vissza a Rásira. Jól van. Azt mondja, jira e, jire. Jira e köszi, jira e köszi, ve karinán jira e. Úgy van írva, mintha azt mondaná, hogy lát, és úgy olvasuk, hogy látszódik. Igen. Most akkor magyarázza mind a kettőt a Rási. Az egyik jelentése az, se ha Adam roe et ha shechina, hogy az ember látja a shechinát, az örökké való jelenlétét. Ha másik fajta módon olvassuk, akkor másmá azt jelenti, se ha Adam balirotha, hogy jön az örökké való, és ő néz tégedet. Hikisakatúvráját, hálerájátó. Egymás mellé tette az írás, a te látásodat és az ő látását. Köderek se balirot há, kákhubá lirot mimhá. Azon a módon, ahogy ő jön nézni téged, kákhubá liraot mimhá. Aha. No, érdekes, ezt most kezdem érteni, pedig már sokszor olvastam, azt mondja, úgy jön ő látszódni tőled. Vagyis nem, mint a szöveg egyszerű olvasata. A szöveg egyszerű olvasata az, hogy te látszódsz. Az, hogy te megjelensz, te vagy köteles megjelenni. Te jelenjél meg, és te látszódjál, és az örökkévaló tudjon téged látni. Azt mondja, hogy ez a dról, azt mondja Rási, hogy ebben a magyarázatban nem ez a jelentés van felhasználva. Egyébként ezen, aki először tanult Talmudot, az meglepődhet, hogy teljesen nyugodt szívvel és bevett szokás és elfogadott dolog az, hogy ugyanazt a mondatot többféleképpen is értelmezzük, és akár különböző értelmezéseket is felhasználunk, mondván, hogy a Tórának 70 arca van, szóval ezen nem kell megütközni. Azt mondja, káhubá lére ot mimhá, hogy ő jön, és látszódik tőled. Vagyis itt a látszódás, az nem az ember látszódik, hanem az örökkévaló látszódik. Ahogyan az örökkévaló jön látni téged, úgy az örökkévaló jön látszódni neked. És nem te látszódsz, hanem ő látszódik neked, De ha ő jön két szemmel látszódni, az mit jelent, hogy ő jön két szemmel látszódni? Az nem mást jelent, mint az, hogy akinek látszódik, vagyis aki jön, az lásson két szemmel. És ez megmagyarázza a Rási azt a nagyon furcsa dolgot itten, ami itt van, hogy kederekse balirót, káf balira ott. Ahogyan jön, és az örökkévaló nézni, úgy jön ő az örökkévaló látszódni. Ezt enélkül, én tegnap elfelőtt ültem egy csomót, és gondolkoztam, hogy ez mit jelenthet, és nem jöttem rá. Most ezt megértettem. Malirod bisté én áv, áfléra ott bisté én áv. Ahogyan az örökkévaló lát két szemmel, úgy az örökkévaló látszódik két szemmel, nem pedig mi látszódunk két szemmel, annak úgy nem lenne semmi értelme. Oké, hát igen. Ibáité, igen, akkor itt mostan problémában vagyunk. A harmadik, amit akartunk hozni, az sem sikerült. Azt mondtuk, hogy legyen ez egy félszemére vak ember, akinek szintén köteles megjelennie. Azt mondja, erre is van ellenvélemény, és azt az ellenvéleményt tanuljuk ebből a mondatból. Jó, akkor mit jelent? Vibáit én, mert hogyha azt akarod mondani, le olám, kide ámri mikára. Úgy volt igazából, ahogyan eredetileg mondtuk. Vagyis három magyarázatunk volt, mind a hármat elvetettük. A félig szolga, félig szabad. A első nap sánta, a második nap meggyógyul. És a egyik szemére nem lát. És azt mondjuk, hogy igazából az első volt még mindig egy a legjobb, hogyha most így a hármat egymás mellé tesszük, akkor megjavítjuk egy picit azt az első magyarázatot, hogy működjön. Ideká kusjá, lach, ha, de ravina lo kusjá. És az, ami kérdés volt neked, az, ami a ravina kérdezett, az nem egy kérdés. Mi volt a ravina kérdése? Az, hogy egyszerűen azt gondolt, hogy nem, ez nem így van. Nem így van a halaká. Nem igaz az, hogy aki félig szolga, félig szabad, az köteles. Az nem köteles, hanem mentes. Ennyi. Akkor mi volt ez? Azt mondja, kán kömisner is oná, kán kömisner achroná. Azt mondja, különböző, van egy olyan misner is oná, és van egy olyan misner achroná. Igazából ezt a misner is oná, misner achroná. Első misna, utolsó misna, vagy későbbi misna, ezt akkor lehet jól érteni, hogyha a következő misnát, azt megnézzük, amit idéz, Ditnán, ez a Gitinből egy misna, pontosan arról szól, misen hecio evedve, hecio benchorin. Félig szolga, félig szabad. Azt mondja, ovéd et rabo yom echad, vet acmo yom echad divré bét hilél. Bét Hillel egy praktikus megoldást javasol az ilyen helyzetbe került embernek. Ugye a múltkor megbeszéltük, emlékeztetőn mondom, hogyan lehet valaki félig szolga, félig szabad, úgyhogy őt eredetileg vették két ember egyszerre, vagyis közös tulajdonként, ez úgy hívják, hogy sutáf, társulás, és az egyik az kiszállt ebből a társulásból, és felszabadította azt a részét, ami az övé volt ebben a szolgában. És így a szolga az félig szabad, félig szolga maradt. Mit csináljon? Azt mondja Bét Hillel, ovédet rábo jomechád, egyik nap az dolgozzon, szolgálja az urát, ovéd a szolgál, dolgozik, et rábo urát, jomechád egy napot, vetácmo, és magát, egyszem az önmaga, jomechád, egy napig divré Bét Hillel, így mondja Bét Hillel. Ugye a Bét Hillel az mindig vitatkozott a Bét Sámájjal, és akkor most a Bét Sámály el is kezdi a vitáját csinálni, azt mondja, Amrulahem Bét Sámály. Következőt mondja neki Bét Sámály erre. Egy komplett érvelést hoz. Azt mondja, Tikantem et rabo? Vett acmolo tikantem? Azt mondja, Takana? Ez megint egy két jelentésű szó. Nem tudom, melyik jelentése illik ide, mind a kettő igazából. A tikun az kiavítás, a takana az rendelkezés. Igazából minden ilyen rendelkezés az egy kiavítás. Ez, amit mondott a Bét Hillel, ez tipikusan egy ilyen rendelkezés, hogy ha valaki egy ilyen helyzetbe kerül, hogy félig felszabadul, akkor csinálja ezt a praktikus dolgot. Egy napig dolgozik, egy napig szabad. Azt mondja, hozzátok ezt a takanát, ezt a rendelkezést, de ez jó csak az urának, és nem jó neki. Azt mondja, Lisa Sivha én olyakol, Bathorin én olyakol. Két tűz közé került az illető, A sívhá az ugye, a lissza azt jelenti, hogy elvenni, nőül venni. Sívhá az egy szolgálónőt. Én olyahol nem képes, bátor, én egy szabad hölgyet. Én olyahol nem tud. Ugye probléma van, egy szolga nem házasodhat szabad emberrel. Miért van ez így? Hát mondjuk praktikusan a dolog érthető, hogy nem igazán lenne túlságosan kivitelezhető ez a házasság. De másik probléma ezzel, hogy ugye itt milyen szolgáról van szó, egy kánaáni szolga, az azt jelenti, hogy nem zsidó. Egy nem zsidó, amikor szolga lesz, akkor néhány micvára már köteles lesz. És amikor felszabadul, akkor az kvázi úgy számít, mint egy betérés. Szóval minden micvára köteles lesz. És ezáltal ugye a szolgák nagyjából azokra a micvákra kötelesek a nem zsidó szolgák, amikre a nők. És a zsidó szolgák azok pedig kötelesek minden micvára. Úgyhogy ezért ez egy probléma lenne, hogy kvázi ez olyan lenne, mint egy, hát egy ilyen vegyes házasság féle, hogy ugye valaki, aki a micvára kötelezett, és valaki a micvára nem kötelezett, az összeházasodna. Azt mondja, ez egy olyan kapcsolat, amit a zsidó jog nem képes egy legális házasság levéllel elismerni, és ezért nem lenne kidusin, nem lenne házasság. Tehát amikor ez a férfi és a nő együtt van, az gyakorlatilag az egy házasságon kívüli kapcsolat, az egy, hát az paráznaságnak számítana. Tehát a paráznaság tilalmába ütközne. És ez is az, amit idéz itten Rási, hogy lo yihye kadés, ne legyen közvetek parázna. Mert ez egy nem legalizálható kapcsolat. Ez lenne a probléma ezzel a Félix szolgával. Akkor mi legyen vele? Liftil? Akkor ne legyen vele semmi, magyarul. A botél az ilyen kvázi így ott hagyja. Hogy hagyja ott a micvát, a szaporodjatok és sokasodjatok micváját. Vállolon ivra olám, elale priale urje via. Hiszen nem teremtetett a világ másra, mint priá urje via szaporodásra és sokasodásra se. Ne, már ahogyan mondva van. Lóto húberá á, lásevet jecará. Nem ürességnek teremtette, lakásra, belakásra formálta az örökkévaló a világot már mint. Ugye egy érdekes dolog, hozza priá ure via, a szaporodás és sokasodás micváját, és mond egy forrást, és az a forrás ugye az nem az, amit gondoltunk, amikor az örökkévaló valóban megteremti a világot, és mondja nekik, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, nem ezt mondja, hanem egy prófétától idéz, a Jesaja prófétától, és a másik ugyan, mint ugye fel lehetne akadni, az meg az, hogy azt mondja, hogy Lonib ráolával a priávira. Az egész világ nem teremtett semmi másra, mint szaporodásra és sokasodásra. Hát biztos vagyok benne, hogy akik tanulják ezt a talmudi részt videón keresztül, azok nem fogják félreérteni ezt a mondatot, és nem fogják szó szerint venni. Természetesen nagyon sok komoly cél van a világban azon kívül is, hogy fajfenntartás, és az még úgy önmagában kevés lenne, hogyha csak úgy léteznénk, és sokan lennénk. Azt mondja, elá, ha nem van a Bét Samájnak egy másik gyakorlati megoldása, mipné tikun ha olám, a világ kiavítása miatt kofinet rabó, kényszerítjük az urát, ve osze otoben horin, szabadíts őt föl, ve kotévlo stár álhacida máv, és írjon neki egy stárt, egy szerződést a pénze feléről, ve hozru béthilél, és béthilél hozru visszatért, vagyis meggondolta magát, le horod ködivré bétsamáj, és úgy tanították, mint ahogy a bétsamáj mondja. Ugye egy nagyon híres dolog, hogy a Bét Samáj és a Bét Hillél az két iskola, aki nagyon vitatkozott egymással, de a Bét Samáj volt az okosabbak, a jobbak ők voltak, és a Bét Hillél az ők voltak a szerényebbek, és a halácha úgy van, mint a Bét Hillél. Ugye? És mostan a Bét Hillél, ez egy eléggé tipikus példája ennek, mert hogy a Bét Hillél
az szerényen azt mondta, hogy tudod mit, igazad van, amit te mondtál, az egy jó érvelés volt, elfogadom. És nem ciki nekem azt mondani, hogy ez így van. És a halaká pedig Bét Hillelt követi. Oké, most értjük meg ezt a sztorit, akkor most tudunk visszamenni oda az előző oldalra, hogy Mishnah Rishona, Mishnah Achrona, amit itten volt, oldal alján, hogy Kánke Mishnah Rishona, Kánke Mishnah Achrona, ez azt jelenti, Mishnah az itt azt jelenti, hogy a halaká, vagyis az érvényes vallási jog, ami ugye most mondtuk, hogy Bét Hillel. Oké. Bét Hillel először mit mondott? Azt mondta Bét Hillel először, hogy egy nap dolgozik, egy nap szabad. És mit mondott utána Bét Hillel? Azt mondta Bét Hillel, hogy tudod mit, ennek a Bét Semájnak igaza van, ez itt tényleg nem egy élhető dolog. Legyen úgy, hogy felszabadítjuk. Ugye akkor a gazda nem veszít semmit, mert ugye pénzben ő elveszíteni a szolgájának az értékét, de kap a szolgától. A szolga ír neki egy adósság lehet, hogy én tartozom az én volt uramnak ennyi és ennyi pénzzel, ami az én értékem volt, és akkor ő már mint egy szabad ember, egyik szabad ember, a másiknak úgy tartozik ő, az ő pénzével, az ő saját értékével. Tehát tök jó. Mindenki jól jár, ugye? A szolga felszabadul, és a gazda pénze megmarad, és igen, és ez volt az, amire a Bét Hillel végül is azt mondta, hogy akkor a Bét Semájnak van igaza. Mert a Bét Hillel eredeti megoldása az ugye csak az urának segített, hogy ő nem veszítette el a pénzét, és volt egy ilyen praktikus megoldás, de másrészt ezt a szaporodás, okasodás micvájának a teljesítését ezt nem tudta jól kivitelezni. Magyarul összefoglalva, Mishnah Rishona egy nap dolgozik, egy nap szabad, Mishnah Achrona a későbbi halaká, az úgy van, hogy felszabadítjuk. Kényszerítjük az urát, hogy szabadítsa föl. Jó, oké. Akkor most vissza a saját témánkra. Mi következik ebből az áldozatbemutatási kötelezettségére? Akkor mit tudunk? Hogyha ő szabad, akkor kell mutatni áldozatot. Hogyha szolga, akkor nem kell mutatni az áldozatot. Oké, akkor mi van a Mishnah Rishona szerint? Mi van, egy nap dolgozik, egy nap szabad, akkor most szabad vagy szolga? Szabad? Nevezhető egy ilyen ember szabadnak? Vajon? Aki minden második nap kell mennie dolgozni, ez nyugodt szívvel tudunk mondani, hogy egy ember szabadnak? Nem. Az a szabad, aki teljesen szabad. Ha egy kicsit szolga, akkor ő már szolga. Tehát akkor ő neki a halaká ilyen esetben ugye mi lenne a Mishnah Rishona szerint? Az lenne, hogy szolga, tehát mentes az áldozat bemutatástól. Azt mondja, pontosan ez az, ami volt a Ravinának a véleménye. Azt mondja, ha megnézzük Ravinát, mert mi se hecio, benonim patur. Mentes. Miért mentes? Mert egy napot dolgozik, egy napot szabad. Az nem szabad. Mert végül is egy napot mégiscsak dolgozik. És hogyha megnézzük, találhatunk a Mishnában erre egy kis utalást. Azt mondja, Avadim se énam mesuchrarim. Azt mondja, a kolhávim bereje, mindenki köteles a rejjára, húcz kivéve, mi heres otevekatán, a süketnémát, a bolondot és a kiskorút, ve tuntum ve andregenos, ez ugye tanultuk a múltkor, ezek azok, akiknek nem egyértelműek, hogy férfiak-e vagy nők, hogy születési rendellenesség miatt, hermafroditák, ve nasin, ve avadim, nők szolgák, avadim se innen mesukrarim. Olyan szolgák, akik nincsenek felszabadítva. Miért mondja a Mishnah, hogy olyan szolgák, akik nincsenek felszabadítva? Hát most mondtad, hogy szolgák. Hát ha nem mondod, hogy szolgák, akik nincsenek felszabadítva, csak annyit, hogy szolgák, akkor jól tudom, hogy nincsenek felszabadítva. Szóval minek szaporítja a Mishnah a szót, és azt mondja a Ravina, majd a negyedik oldalon, hogy pontosan azért mondja, hogy szolgák, akik nincsenek felszabadítva, mert nincsenek felszabadítva teljesen. Mondja, hogy ebből látszik, hogy ha valaki félig szolga, de félig föl van szabadítva, de nincs felszabadítva teljesen. Pontosan az az érvelés, amit előbb mondtam. Akkor ezt is a Mishnah a kivételek közé sorolja.
milyen érdekes, a misna a kivételek közé sorolja, amit a Bét Hillel mondott eredetileg, és utána meggondolta magát. Hogy lehet az? Hát nem is így van halaha. Hát a Bét Hillel azt ő maga vallotta be, hogy nem úgy van a halaha, hogy ő mondja, hanem úgy, hogy a Bét Samáj. Az hogy lehet? Rási mondja meg itt alul. Legalsó Rási. Itten mondja, azt mondja, Misna se misnét lo zaza mime koma. Egy misna, amit tanultunk, gondolom ez azt jelenti, hogy ez egy közzétett tanítása volt a Bét Hillelnek eredetileg, és mindenki tudott. Tudott dolog volt, hogy Bét Hillel így dönt, addig, amíg a Bét Samáj nem jött és nem magyarázta meg neki a ellenérvelését. Szóval ez volt a misna, amit tanultak, és azt mondta, ez nem lo zaza mime koma, nem mozdítjuk el a helyéről. Kvázi meghagyjuk az emléktáblát, hogy itt volt Hillel vélemény. Bét Hillelnek itt volt a véleménye, de már nincs itt a véleménye. És azt mondja itt a Rásinak ez a magyarázata, ez egy alapelv a Talmudban, hogy egy misna, amit tanultunk, az nem mozdul el a helyéről, hogy annak ellenére, hogy nem így van a halaká, a misnában itten van ez a vélemény is, megjelenik, hogy a Félix szolga, a Félix szabad, az mentes. És megjelenik, mondja az a vélemény is, hogy a Félix szolga, a Félix szabad, az köteles. Tehát a misna achrona. Tehát a Bét Samájnak a véleménye, ami a Bét Hillel később beleegyezett, az hogy jelenik meg? Hakol! Az az első szó. Hakol le atuél a máj. Mit jön tanítani nekünk az, hogy hakol? Az, hogyha Félix szolga, Félix szabad, akkor is köteles. És akkor ez az, ami itt van lent, hogy a háromféle magyarázat, amit a Gemara próbált adni, hogy miért van az, hogy mit jön nekünk még hozzá tenni, hogy ki még köteles ennek a reia áldozatnak a bemutatására, akit még nem sorolt fel a misna, abban marad végül, hogy még a leginkább ez a Félix szolga, Félix szabad a köteles. Miért? Mert Bét Hillel meggondolta magát. Ezt jön tanítani nekünk a Hakol. Összefoglalva, misna risona, misna achrona, Bét Hillel, Bét Samáj, ugye Félix szolga, Félix szabad az, ugye tud lenni az, hogy egy napig szolgálja az urát, és egy napig szabad, az volt a misna risona. Bét Hillel eredetileg, misna achrona pedig az, hogy kényszerítjük az urát, felszabadítja, első esetben lenne a áldozat bemutatása alól mentes, mivel végül is mégiscsak szolga, második esetben köteles, miért köteles, ezt még nem mondtam el, most elmondom, azért, mondja a negyedik oldalon a Toszfot, azért, mert hogy ő már kvázi arra van predestinálva, hogy felszabadítsák. Mivel hogy az a rendelkezés van rá, hogy az urát kényszerítjük, hogy szabadítsák föl, ezért ő róla kvázi ez egy tudott dolog, hogy ő majd egy szabad ember lesz, és azért azt mondja, ő már a fölszabadításra van ott. Ő most azért van ott, hogy ő föl legyen szabadítva, és ezért őt már úgy kezeljük, mint hogyha ő lenne egy szabad ember, és egy szabad ember az igenis köteles. Oké, szóval, és ez a misna achrona. Ez a Bét Hillel későbbi véleménye, és ez a Bét Samáj eredeti véleménye, és a misnánkban megjelenik mindkét vélemény, ez egy óriási dolog, hogy egy misnában két ellentétes vélemény is megjelenik. Miért mondja Rashi, misna se nisnét, lozazam mi mekomá, nem mozdul el az a misna, amit már tanultunk a helyéről, hol jelenik meg a két vélemény? Hákol, hajávimba éré, mindenki köteles, mindenki, még a szolga is, aki nincs felszabadítva. Húc még erre sót évek átállunk, mert tudom, mert gondolsz, hogy nem avadim sénom a sukrarim, akkor az, hogy húc, hogy kivétel az avadim sénom a sukrarim, az azt jelenti, hogy kivétel egy olyan szolga, aki nincsen felszabadítva teljesen, ez szerint ugye azt gondolnám, hogy mentes, a hákol alapján pedig azt gondolnám, hogy köteles. És a halaká pedig úgy van, hogy igazából ebből a gemarából úgy jön neki, hogy a halaká úgy van, hogy köteles, de a valódi halaká az ennek éppen az ellenkezője. Miért? Mert nem csak ez a rész létezik a Gemarában a világon, máshol is tárgyal hasonló esetekről, és amikor az egész nagy képet összerakjuk, akkor kijön, hogy pont az ellenkezője, mint ami itt van, de ez már csak legyen a haba a tortán.